Szemre való, ám de származása egész kagyfaszos az, amit most hoztam nektek. Maga az alapító svéd, illetve spanyol gyökerekkel rendelkezik. Van benne egy kis amerikai petrolheades inspiráció. A gyártásnak egy része biztos, hogy távol-keleten történik, viszont az összeszerelés egyértelműen Németországban, és még a szíjak is. A név viszont egyértelműen japán, úgyhogy ezek lesznek a mai műsornak a hívószavai, és még nem is az órás világ legújabb üstököséről beszélünk, ugyanis maga a márka 2011 óta létezik, de csak 2015 óta gyárt órákat, korábban kézműves farmerek előállításával próbálkoztak, kevés sikerrel, és egyébként az alapító pedig igazából a művészeti világ felől érkezik, úgyhogy egy mindenképpen érdekes utazás vár ma ránk, ennek a doboznak a megismerésével. Ez most a podcast formátum. A teljes érmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. A bevezetőben elmondottak természetesen mind egy szóig igazak a mai márkánkra, amit Nezuminak hívnak, és mondjuk ne kérdezzél, hogy na de mégis mi az a Nezumi, ki kell, hogy javítsalak, hogy ki az a Nezumi, és érdekes, hogy ez a japán legendakörnek egy szereplője, lényegében ő a japán Robin Hood, hogy egy svéd-spanyol petrolhead srácnak az inspirációja, miért Japánból jön, azzal kapcsolatban viszont ne kérdezzetek, az viszont biztos, hogy már nem is egy, hanem egyébként kettő órát hoztam tőle, két eltérő dolgot, két eltérő családból, az egyiküknek a mennydörgés a neve, a másik pedig a föld. A márka történetéről azért szeretnék egy pár gondolatot. Amit elmondtam az elején, az is természetesen igaz, hogy 2011-ben a David úgy hozta létre ezt a márkát, hogy ő igazából kézműves farmereket szeretett volna gyártatni, és azt mondta, hogy, hogy Svédországban korábban nagyon erős textilipar volt, és amikor kitalált ezt a projektet, akkor konkrétan alig talált olyan kivitelezőt, aki svéd gyártással hajlandó és képes lett volna egyébként ezt megcsinálni, de végül egyébként sikerült legyártatni, ha jól emlékszem, ilyen 50 pár farmert a projekt kedvéért. Magyar nyelven még nem volt erről a márkáról olyan bemutató, ahol így első kézben bárkinek a kezében lett volna ilyen óra, úgyhogy úgy gondoltam, hogy már csak ezért is megéri majd ezt a dolgot megnézni, mert mégiscsak egy ilyen szempontból unikum, meg egy újdonság lehet a magyar piacon. Hogyként én tökre szeretek kismárkákkal és mikrobrendekkel dolgozni, mert mindig jó az, amikor az ember ilyen rejtett kincseket talál, és egyébként szerintem ez a márka egyébként ebben a kategóriában játszik. Szóval a Nezumi Studio, mint óramárka 2015-ben találta meg magát, amikor Kickstarteres kampányban megcsinálták a Voiture kronográfnak a kampányát, ami egyébként egy tényleg, és innét jön a Petrolhead dolog, szóval ez egy nagyon klasszikus versenykronográf volt, ilyen 60-as éveknek az inspirációját, illetve a hangulatát lehet beleérezni, rengeteg klasszikus, féle kinézetű órát bele lehet látni, illetve egy csomóféle inspiráció volt benne, és érthető módon egyébként nagyon sokan elkapkodták, meg természetesen ebben segítségre volt az is, hogyha jól emlékszem, a megjelenésekor 200 eurós árban lehetett őket megvenni, ami egyébként még a mai euró árak mellett is igencsak 100 000 forint alatti összegnek tekinthető. Természetesen, ahogy a márka fejlődött az elmúlt 8 év alatt, azért ők is pumpálták fölfelé az árakat, ma azért ennyire nem tudunk barátságos árakról beszélni, de természetesen azért ebben benne van a marketing is, meg hogy természetesen Kickstarter kampányban általában azért mindenki lefelé szokta srófolni az árakat, hogy utána onnét lehessen majd felfelé lépkedni, meg a márkák azért, amikor ilyen kampányt indítanak, akkor azért szeretnek mindig a jó fej, és mi olcsók vagyunk, és olcsón adunk nagyon jó cuccokat, szerepkörben tetszelegni, és ez később azért szokott változni, bár egyébként akik ilyesmi kampánnyal indulnak, azok általában azért nyilván nem szoktak a nagy luxus játszóterekre belépni, aztán a fene se tudja, én mondjuk nem emlékszem ilyen sztorira. És szerintem kezdjünk is a mennydörgéssel. Már csak azért is izgalmas, mert olyan színnel játszik, ami egyébként az elmúlt éveknek az egyik húzó, mondhatni, hogy sláger színe volt, viszont nem játszik bele annyira a Tiffany hullámba, mint amennyire a korábbi szereplők, csak így nagyon diszkréten meg van mutatva ennek az egyébként, ha jól emlékszem, 39 mm-es nagyon visszafogott okozásban érkező, amúgy Seiko VK63-as mehakvarc szerkezetes órának ez a kis, még csak Tiffanynak sem mondanám, világoskék színe, ezt igazából mindenképpen tealnek kellene hívni, És én most itt a fémszíjas változatot tartom a kezemben, de felerőltettem rá az egyik bőrszíjas változatot is, amivel nyilvánvalóan ugyanúgy elég jól néz ki, viszont szerintem ez a fémes dolog, ez jobban kiadja azt, hogy egyébként ez nem ilyen monokróm, hanem így játszik fehérben, feketében és ebben a világos kékben. Ugye önmagában ennek a tonnéja névre hallgató, ugye francia mennydörgés szó, ugye ugyanaz a szónak a gyöke, mint a thunder, csak a franciák így írják, az angolok meg úgy. Szóval hogy ennek a Tonea chronográfnak a már a csomagolásán is ugyanez megjelenik, és akinek egyébként esetleg tetszik a formavilág, de nem tetszik ez a szín, azoknak van egy jó hírem, hogy ebből hamarosan lesz egy monokróm verzió, ami a weboldalukon egyébként már elérhető, és erről egyébként én sem tudtam, amikor a Daviddel e-maileztem, nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül azt kértem volna, mert szerintem, mert tudjátok, hogy én szeretem azt, amikor valami klasszikus, viszont van benne egy kis csavar, és úgy érzem, hogy itt a segédszámlapokon megjelenő világos kék az egyértelmű a csavar jegyében áll. Egyébként érdekessége, hogy ők hibridnek hívják a benne lévő szerkezetet, ugye mehakvarc a pontos technikai megnevezése, ami ugye úgy működik, hogy maga a meghajtás a kvarc, viszont a kronográf szerkezetnek a működtetése viszont mechanikus alapú, tehát hogy konkrétan ezzel természetesen senki nem kap egy mechanikus automata kronográfot, hanem ez alapvetően egy kvarc szerkezet, csak van egy kicsit ilyen jut is marad is játék benne. Én ezt nagyon jó hangzik ez a hibrid szerkezet, meg minden, és egyébként természetesen ennek tök jó a kezelése, viszont a túloldalon meg megvan az előnye, hogy egyébként könnyű maga az óra. Pont a mérete egyébként, és a könnyűsége miatt én, amikor ezt hordtam az elmúlt néhány napban, tökre meg is feledkeztem arról, hogy a csuklómon van. És egyébként szerintem ez mindig egy nagyon-nagyon jó érzés. Az viszont egyébként kevésbé, hogy hasonlítanám egyébként a Venecianikónak a hátlemezére, ahol szintén hasonló nagyon látványos formák voltak megvalósítva marással, és ott is azért maradt egy kicsi, hát nem sorjának nevezném, de konkrétan ott lehetett érezni, hogy ott azért ezek a vágásoknak egy picit van széle, úgyhogy igazából ehhez tudnám hasonlítani, viszont itt egyébként maga a marás az sokkal mélyebb, mint a már említett kínai és olasz koprodukciós modellem volt. Ami nekem itt egyébként nagyon tetszik, már a már említett konzervatív méretek, és ez igaz egyébként a vastagságára is. A kristályról, hogyha beszélünk, az természetesen zafír, nem kronográf skálával érkezik ez az óra, hanem teleméter skálával. Ugye a teleméter skálát általában a hangsebességgel kapcsolatos mérésekre szokás használni, például arra is innét jön magának a modellnek a neve is, hogy mi köze ennek a viharhoz. Hát kérem az, én emlékszem, hogy gyerekkoromban az volt, amikor láttuk a villámlást, akkor elkezdtük számolni, hogy mennyi idő múlva ér ide a mennydörgésnek a hangja, és ugye a villanás és a hang között ki lehet számolni, hogy mekkora távolság van a kettő között. Ugye ennek a... Tehát egyébként a harcászatból és a világháborúból eredeztethető ez a dolog. Ott ugye az ilyen rakétaindítás, meg hasonló tüzérségi lövéseknek az elindítása és a becsapódása között eltelt idő, illetve a fény és a hanghatás közötti időből lehet kiszámolni, hogy milyen távolságra vannak egyébként az ellenfelek, vagy az ellenségek konkrétan. Úgyhogy sajnos ezt a kis bohókás hangulatú órát ezzel a kicsit mogorva témával kell, hogy levezessem, meg egyébként az árával. A legolcsóbb konfigurációban ez az óra 438 euróba kerül, ami nagyjából olyan 200 ezer forint környékén van, viszont elérhető olyan szedben, ahol meg 527 az ára, és legjobb emlékeim szerint ezzel a full fémszíjas változattal kerül ennyibe, de egyébként a weboldalukon szerintem ezt össze lehet kombinálni. Hozzám egyébként ugye szedben érkezett egy másik bőrszíjjal, rajta egyébként természetesen egy jelzett csattal, és ami érdekessége ennek a szíjnak, azon kívül, hogy természetesen bele van nyomva, hogy ne zoom is Stockholm, az, hogy maga a szíj viszont Németországban készült, ennek csak a hátoldalán szerepel, hogy assembled in Germany. Viszont a szíra az van írva, hogy made in Germany, ami azért egyébként egy nagy különbség. Ugye ez a szíj gyors szícserési lehetőséget kapott, és a bőrszíjon, meg egyébként a gumiszíjakon is gyors szícserre lehetőségek vannak. Azt olvastam, hogy szuperluminovát használ, amit én egyébként meg tudok erősíteni a saját gyors UV-lámpa tesztjeim alapján, tehát hogy szépen világoskéken világítanak az indexek, ami egyébként a segédszámlapokhoz illik is. Minimalisták, az óraindexeknek a jelzése gyakorlatilag csak ilyen tényleg csak pöttyök látszanak, viszont az óra és a percmutató is szépen ki van húzva vele, úgyhogy ez a része teljesen jól működik. Nekem nagyon tetszenek ezek a csavart tokfülek, amik egyébként ugye az omegáknak a világát idézik, viszont az alkotói szabadságot figyelembe véve a maga a tokprofil meg teljesen máshogy néz ki, mint mondjuk bármelyik omegán néz neki. Ez a kis lefelé hajló fül az, ami egyébként ebben mindenképpen sajátosság. Igazából ez ilyen se hal, se hús egy picit, maga ez a tokfül vég megoldás, ilyen ha hordja az ember egyébként, akkor így nem tűnik fel, hogy ott van, és szerintem ez a jó, mert amikor feltűnik, akkor általában zavar, és akkor, hogyha valami zavar, akkor azt meg nem fogja hordani az ember, úgyhogy szerintem jó ez így, és át is libbenhetünk a következő modellre, ami Terrán névre hallgat, és erre próbáltam hivatkozni a bevezetőben földként. Ez lényegében egy teljesen más óra. A toknak a profilja emlékeztet az előzőre, és gyakorlatilag ez az egyetlen kapcsolat, meg természetesen a csavart tokfülek itt is megjelennek, viszont gyakorlatilag semmi más hasonlóság nincs közöttük. Az előző például nem menetes koronazáros volt, itt viszont nagyon hangsúlyos a menetes koronazár és a 200 méteres vízállóság, sőt egyébként meg is lepődtem itt a tokcsövön, hogy egyébként így érzése egy picit talán hosszabb, mint egyébként az kellene, ugyanakkor ezzel semmi gond nincs. A hátulja egyébként ugyanazt a hátlemezt kapta meg, mint az előző, és ugyanazt el tudnám vele kapcsolatban mondani, de nem fogom. Az viszont biztos, hogy menetes hátlemeze van, és egyébként ebben az előzőhöz képest egy 9-es mióta van, sőt legjobb emlékeim szerint egy 9039-es, amit ugye szeretünk, hogy 9-es mióta egy 40 órás járás tartalék, automata, de természetesen kézzel is lehet húzni, tehát hogy így gyakorlatilag minden tud, amit szeretnénk. Az előzőben egy nagyon sík zafír volt, ebben a modellben egyébként egy domború zafír van, ez egyébként egy picit talán így furcsa is, és a számlapnak a külső része pont ezért torzítva látszik, belül a 12 órás jelölés, kívül pedig a 24 órás jelölés van, ahogy egyébként ez az a Field Watch-oknál egyáltalán nem szokatlan módon. A számlapja egyébként kék, és így nem tudom, hogy ezt igazából minek kellene valójában hívni. Inkább ilyen kis tengerkék, vagy acélkéknek, vagy nem tudom, hogy mi lenne ennek a helyes megfogalmazása. Viszont nekem nagyon tetszik, hogy a többi felirat a számlapon viszont sárgával van nyomtatva, illetve sárgával vagy barnával. Ezeket a színárnyalatokat most így agyonvernek se. Ugye itt a számlapon a klasszikus fieldwatchos jelzések vannak, 3, 6, 9, 12, minimalista indexek, és egyébként szuperluminovával vannak ellátva, mind az óramutató, mind pedig a percmutató, és egyébként még a másodpercmutatóra is jutott erbe a kis háromszögbe. A mutatónak arany színe van, a gyártónak a specifikációja szerint ez DLC arany bevonat rajta, ami egyébként, ha megnézzük egy Field Watch-on, azért egy kicsit szokatlan, a Rolex Explorer rajongók meg most így menjenek a sarokba, az nem Field Watch, az csak úgy tűnik, mint a Field Watch lenne. Ez a modell egyébként több variációban érhető, mint az előző, lehet fehér szíjon kérni, lehet a számlappal egyező kék szíjon kérni, mégis egyébként ezzel a barnával néz ki szerintem a legjobban, azért a barna és a kék egy nagyon klasszikus összeállítás, és az nagyon sok mindenhez viselhető, a kék az szerintem túlságosan erős, a fehérrel meg így nem tudom, nem őszinte leszek, azzal nem voltam kibékülve, elsőre felcsillant a szemem, hogy hát mégis azért fehér gumiszín, meg minden, de hogy így amikor összeraktam azzal a konfigurációval, hogy nagyon gyorsan letettem róla. Az előző modellhez képest ennek az ára lesz a drágább, természetesen ugye a mehakvarc szerkezet és a 9-es mióta szerkezet ára közötti árkülönbségből adódhat ez, meg természetesen itt azért szerintem a 200 méteres vízállóságos tokot azért drágább összerakni, meg drágább legyártani is természetesen, úgyhogy ugyanabban a csomagolásban érkeznek kis füzettel, garanciajeggyel, két éves garanciával, dobozoknak a hátoldalán mindenféle social médiás elérhető felülettel, kontakttal, és rá van vezetve egyébként a dobozokra, hogy milyen modell is érkezett velük, tehát hogy egyébként ne tud összekeverni, tehát nem ilyen, ilyen nagyon standard dobozokban érkeznek, hanem minden modellnek a saját dobozában, ez egyébként még egy külön pluszpont a márkának. Az árába az előbb belekezdtem, hogy ez 533 és 571 euró közötti árkategóriában mozog, függően attól, hogy valaki gumiszíjon vagy bőrszíjon szeretné kérni. Ennél a modellnél én nem láttam fémszíjas lehetőséget. Ennek a két órának a nálam töltött elmúlt hete alapján én egyébként úgy gondolom, hogy a Nezumi egyébként tök jó értéket ad, és egyébként azok, akik ezt a klasszikus formavilágot és a klasszikus színvilágot keresik, azok nem fognak tudni egyébként ebben csalódni. Mondom, természetesen itt nem arra kell számítani, hogy titkos svéd óragyártó kapacitásokat húztak fel, és ott gyártanak. Az alkatrészek nagy része meggyőződésem, hogy egyébként a távol-keletről érkezik. Szóval itt is arról van szó, mint a legtöbb európai márka esetében, hogy távol-keleti meg az alkatrészek, amiket Európában összeraknak, és akkor utána kapunk egy ilyen úgynevezett idézőjeles európai márkát, de egyébként szerintem ez teljesen rendben van, ez azért, hogyha valaki benne van az óraiparban, ez sejtheti, vagy minimum gondolhatja, de egyébként nyilván ez senki sem tűzi a zászlajára, de szerintem ebben egyébként nem is beszél félre a gyártó, és ez nekem egyébként végtelenül szimpatikus. Ugyanúgy, ahogy egyébként az árcímkék is oké, nyilván nem a legbarátságosabbak, és nem a legjobb áru dolgok, viszont egyébként én úgy gondolom, hogy árérték arányban teljesen rendben vannak, és egyébként a hangulatuk is nagyon rendben van mindkét modellnek, és egyébként, hogyha valaki szereti ezt a fajta világot, akár az autóversenyzés világet, akár ezt a fieldwatchos világot, az még a Nezumi stúdiónak a weboldalán találhat egy csomóféle más modellt, ami egyébként hozzám még nem jutott el. Vannak GMT-ik is, meg minden ilyesmi, úgyhogy szerintem megéri a weboldalukon szétnézni, úgyhogy én igazából most ennyit szerettem volna. Ez volt az én véleményem az órákról. Írjátok le, hogy ti mit gondoltok arról, amit én most így megpróbáltam előadni, és találkozunk legközelebb.